Drága mennyei atyám, Úr Jézus Krisztus szennevében áldunk előtted. Áldunk és dicsérünk téged, atyám. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük a szeretetedet, a kegyelmedet, a gondviselésedet. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, formálsz bennünket a mai napon is. Köszönjük az ajándékaidat, Uram. Gyönyörködünk benned is, hiszük és tudjuk, hogy te megadod a szívünknek minden kívánságát. Köszönjük, hogy minden áldással megáldottál bennünket a mennyekből a Krisztus Jézusban. Minden nekünk adtál, atyám, a te egyszülött fiaddal, a Jézus Krisztussal együtt. Minden nekünk ajándékoztál. Köszönjük, Uram, az ima válaszokat, a gyógyulásokat, a jeleket, a csodákat. Minden ajándékodat, atyám. Hálásak vagyunk, és minden dicsőséget neked adunk. Téged dicsérünk, atyám, az életünknek minden napján. Megkérünk téged, hogy taníts bennünket a mai napon is. Formálj bennünket. Változtassál bennünket a Jézus Krisztus hasonlatosságára. Te a növekedés Istene vagy. Hát a szellemet tanítson bennünket. Adj nekünk növekedést, Uram. Megértést, kijelentést. Hogy megerősödjünk te benned, atyám, a te igéd által. Köszönjük neked, drága mennyei atyám, a mai napon is az igédet. Mindazt, amit elvégzel bennünk és általunk. Tiéd legyen, Uram, minden dicsőség, drága Jézus szent nevében. Örökkön örökké. Amen. Áldott legyen, atyám, a te neved. Jézus Krisztus szent nevében. Dicsérünk, Uram. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. Na, látjátok, most megfordultunk, hogy az én szemembe süssön a nap. Azért ültünk így, hogy fűtsön rátok a napocska. Vagy álltunk így, vagy nem is tudom. Nekem ez így nagyon jó, pontosan szemembe világít, úgyhogy... Ne. Jó lesz így. Teljesen jó lesz így. Van nálam néhány ige. Dicsőség az Úrnak. Hát, hogy mennyire lesz ez nekünk kedves, én azt hiszem, hogy kedves lesz. Isten igéje mindenkor az. Menjünk el a János evangéliumára, és meg fogunk nézni kettő igét már is a legelején. Egyszerű fordítást fogom olvasni, azt mondja a János 17:10. Mert mindazok, akik hozzám tartoznak, a tieid, és mindazok, akik hozzád tartoznak, az enyémek. És általuk mutatkozik meg dicsőségem mindenki számára. Amen. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, ugye, hogy mindannyian az övéi vagyunk, és azt mondja, hogy az ő dicsősége általunk mutatkozik meg. Amen. És menjünk el a János 17, a 22-es igére is. Az pedig azt mondja, hogy azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogy mi egységben élünk. Amen. Kettő ige. Mind a kettő szólt arról, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy nekünk adta az ő dicsőségét. Mi a dolgunk ezzel a dicsőséggel? Jöjjünk, menjünk és hangosan mondjuk, hogy Isten dicsősége van rajtam. Amen. Dicsőség az Úrnak. Isten dicsősége van rajtam. Amen. Áldott legyen az ő neve. Majdnem, de nem egészen, mert a másik ige azt mondta, hogy Jézus Krisztus ezt a dicsőséget miért is adta nekünk? Azt mondja, hogy rajtunk keresztül megmutatkozzon mindenki számára ez a dicsőség. Tehát ne csak elolvassuk az igét, ne csak jól tudjuk idézni ezt az igét, ne csak áment mondjunk rá, hanem megmutatkozzon ez a dicsősége rajtunk a Jézus Krisztusnak. Istennek a dicsősége hogyan lesz láthatóvá a földön? Vannak festmények, amin van egy glória, és azt mondjuk, hogy ez Isten dicsősége. Nem. Nem egészen. Ezt eddig nagyon sokan így gondolták. Istennek a dicsősége, azt mondja Jézus Krisztus, hogy rajtunk keresztül kell, hogy megmutatkozzon. Amen. Ez még mindig nem föltétlenül azt jelenti, hogy amikor jövünk, megyünk, akkor egy glória lesz a fejünk fölött. hanem meg fogjuk nézni egészen pontosan, hogy mit is fog ez jelenteni, hogy a Jézus Krisztusnak a dicsősége, ami nekünk adatott, tehát ő nem csak az életét adta nekünk, nem csak az ő szentségét, nem csak az ő megigazultságát, nem csak a hatalmat adta nekünk, nem csak az ő hitét adta nekünk, hanem az ő dicsőségét is nekünk adta, és ennek megvan a pontos meghatározása, leírtam nektek, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hogy Istennel kapcsolatban az ő dicsősége azt jelenti, az ő isteni tulajdonságainak és tökéletességének láthatóvá válása, vagy másik értelemben közvetlen jelenlétének kisugárzó fénye. Ugye, olvastatok ilyet az igében, van, ahol Istennek olyan dicsősége van, olyan fényesség van, Jézus Krisztusról is olvasunk ilyet, ugye, amikor fölment a tanítványokkal, a Jánossal, a Péterrel és a Jakabbal a hegyre, és ott megjelent Mózes és Illés, és ugye Jézus Krisztus ragyogott. Olyan fehér lett, ami fehér szint itt a földön, mi nem is ismerünk, és nem csak az ő arca, a ruhája, mindene. De nem elsősorban ez, hanem ugye azt mondja, hogy az ő isteni tulajdonságainak és a tökéletességének a láthatósága, az emberre nézve pedig Isten dicsősége azt jelenti, hogy a jó tulajdonságainak megnyilvánulása, ezeknek az isteni tulajdonságoknak a megnyilvánulása, mint amilyen a szeretet, a bölcsesség, igazságosság, önuralom. A hívő ember célja, Isten dicsősége az az, hogy ezek a tulajdonságok, mondhatjuk úgy is, hogy a szellemnek a gyümölcsei, hogy ezek felnövekedjenek bennünk. Amen. Hogyha ezeket a tulajdonságokat nem hordozom, hogyha ezek a tulajdonságok nincsenek meg még bennünk, akkor nem mondhatjuk, hogy Isten dicsőségét hordozzuk. Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy rajtunk keresztül nyilvánul meg Istennek a dicsősége. Amen. Hányan szeretnénk, hogy ez a dicsőség megnyilvánuljon? Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Amen. Tehát nem azért adta nekünk a Jézus Krisztus, hogy ez egy ilyen jól hangzó mondat legyen, hanem hogy sarkaljon bennünket, ösztönözzön bennünket arra, hogy ezek az isteni tulajdonságok, ezekre törekedjünk, hogy ezekben tudjunk járni. Amen. Ezek bennünk vannak? Isten magja bennünk van? A szellem munkálkodik bennünk? Azok a gyümölcsök, még hogyha picinkék is, de ott vannak bennünk? Amen. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez azért van bennetek, és a dicsőségemet azért adtam oda, és az isteni tulajdonságok azért vannak bennetek, azért vagytok új emberek, hogy hordozzátok az én dicsőségemet, hogy engem képviseljetek. Amen. Áldott az Úr neve. Tehát nem mondhatjuk csak úgy, hogy Istennek a dicsőségében járok, hogyha ezeket nem tudom élni, nem tudom ezeket gyakorolni. Mondok neked egy példát, hogy Isten dicsősége, ugye Pál apostolról mit tudunk? Azt mondja a Galata 1.23-24-re, hogyha elmegyünk, amikor még ő Saul volt, akkor tudjuk, hogy nem volt egy tökéletes ember, igaz? Galata 1.23-24. Azt mondja, hogy ha nem csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított, és dicsőítették az Istent azért, amit bennem végzett. Amen. Az 1 Timóteus 1.13-at is nézzük csak meg egy pillanatra. 1 Timóteus 1.13. Azt mondja Pál apostol önmagáról, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Van egy ember, Saulnak hívják. Azt mondja, hogy gonosz voltam, erőszakos, istenkáromló. Amen. És ez az ember, amikor Krisztusba került, akkor ugye elkezdett ő benne felnövekedni. Abban a pillanatban, ahogy elfogadta Jézus Krisztust, a következő naptól elkezdte őt hirdetni. Elkezdett egy olyan új életben járni, ugye őről mondjuk egy 180 fokos fordulatot tett. És azt mondja, hogy dicsőítették az Istent, ugye? Dicsőítették az Istent. Miért? Ismertek egy Pált, és aztán megláttak egy másik embert. Mi az Isten dicsősége? Azt mondja, hogy azoknak az isteni tulajdonságoknak a megnyilvánulása. Pálban meglátták, hogy megváltozott. Pálon látható volt az, hogy ez az ember nem ugyanaz, aki tegnap még káromkodott, gyűlölködő volt. Ez egy másik ember, aki tele van Istennek a szeretetével, és a Jézus Krisztust képviseli valójában. Amen. És ez... mi volt? Az isteni tulajdonságok megjelentek az ő életében, és ez mit csinált? Mit váltott ki? Istent kezdték el dicsérni az emberek. Istennek a dicsősége láthatóvá vált? Amen. Láthatóvá vált. Mit jelent az, ami számunkra, hogyha Isten dicsőségét akarjuk hordozni? Voltunk valamilyenek, igaz? Krisztus előtt. Aztán Krisztusban lettünk másmilyenek. És tavaly olyanok voltunk, mint az idén? Nem. Nem, tavaly még nem voltunk olyanok, mint az idén, vagy akár azelőtt. Jövőre olyanok leszünk, mint az idén. Ha olyanok, akkor az az igazság, hogy ezek a tulajdonságok, ezekben nem növekedünk. És bizony akkor az Isten dicsősége se növekszik rajtunk. És nem lesz ez nyilvánvalóvá, hogy Isten dicsőségét hordozzuk. Amen. Szóval mi a dolgunk? Azt kérdeztem az előbb, hogy hányan akarjuk Isten dicsőségét hordozni. Ez azt jelenti, hogy akkor ezekben az isteni tulajdonságokban növekednünk kell. Törekedni kell, hogy mindig minden helyzetben ezek a tulajdonságok kerüljenek előtérbe. Ne a szokásaink, hanem az, hogy a Jézus Krisztus mit tenne egy helyzetben, a Jézus Krisztus hogyan szólna egy helyzetben, az isteni szeretet mit tesz egy adott helyzetben. Amen. És ez Isten dicsősége lesz? Igen, ez lesz Istennek a dicsősége, amikor nem mi, hanem Istennek a tulajdonságai mutatkoznak meg, nyilvánulnak meg a mi életünkben. Menjünk csak a Római Levél 8.29-re. Azt mondja az ige, hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte, sőt, külön is választotta őket, hogy a fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a fiához hasonlítsanak, ezeket a maga számára előre külön választotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik. Amen. Dicsőséget is adott nekik. Azt gondoljuk, ugye, és az előbb ki is tértünk, tehát ez nem így van, hogy a dicsőség az azt jelenti, hogy Isten néhány személynek ad ilyet. Ez egy kiválasztott valakinek jár esetleg. És úgy gondoljuk, hogy akit Isten megjutalmaz az ő dicsőségével, az így elkezd ragyogni. Lila ködveszi körül, elkezd ragyogni, és te rá se fogsz tudni nézni, akin Istennek a dicsősége van. De azért mondtam, hogy ez nem így van. Amikor a Jézus Krisztus felment oda a hegyre, és igen, egy esetben így nyilvánult meg rajta Istennek a dicsősége. A többi napon, amíg itt volt, addig hogyan nyilvánult meg? Pontosan az isteni tulajdonságokon keresztül. Hogy irgalmas volt, mint az atya. Hogy úgy szólt, mint az atya. Hogy úgy szeretett, mint az atya. Amen. Tehát nem ez a gyakori formája, hogy igen, hallottunk ilyet a Jesse Duplantis is, ugye, amikor fönt volt a mennybe, lejött, és akkor ugye azt mondják, hogy az, amikor bement egy ilyen Isten tiszteleti alkalomra, és hogy vonult végig, olyan fény vette őt körül, mint hogyha egy ilyen reflektor világított volna rá. De ez ritka. Ez volt egyszer az ő életében, és Jézus Krisztusnál is itt, amikor fölment a hegyre, látjuk ezt, de az általánosságban, a gyakorlatban hogyan nyilvánult meg az, hogy ő rajta Isten dicsősége ott van? Azzal, hogy az isteni jellemvonások megnyilvánultak rajta keresztül. Mit mondott a Jézus Krisztus? Hogy aki engem látott, az látta az atyát? Amen. Tehát ez azt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy Istennek a dicsőségét hordozni, nem föltétlenül, hogy kezdje most engem erősen nézni, hogy esetleg fényesedek-e már. Nem valószínű, hogy fogok. Az igaz, hogy a nap szemből süt, tehát lehet, hogy ti láttok valami fény, de ez nem Istennek a dicsősége, ez a napsütés rajtam. Az Istennek a dicsősége az az, amikor ezek a tulajdonságok nyilvánvalóak. Amen. Ebben nem mindig vagyunk tökéletesek, de Istennek ez a célja az életünkre, hogy felnövekedjünk, és ez nyilvánvaló legyen is. És azt mondja, hogy nem csak a kiválasztottak kéne, hogy így vélekedjünk, mindannyiunkat, akiket elhívott, ő megigazított? Amen. Mindannyiunkat, akiket elhívott, kiválasztott, megigazított, és azt akarja, hogy mindannyian a fiához legyünk hasonlatosak? Amen. És mindannyiunkban meg is dicsőíti önmagát? Mindannyiunknak dicsőséget adott? Amen. Ez az ő terve mindannyiunk életére. Tehát mindannyiunk számára ott van ez a hívás Istentől, hogy legyél olyan, mint én. Amen. Ugye azt mondja az Efézus 5.1, hogy legyetek az Istennek utánzói. Amen. Mit mond a Zsidó 1.3? Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Hatalmas szavával a fiú tartja össze és kormányozza az egész világ mindenséget. Ő az, aki megtisztított bennünket bűneinktől, és azután a felséges Isten jobbja felől leült a mennyben. Amen. Van egy örömhírem, kettő is van, hogy ez a megtiszteltetésnek, a hatalomnak a helye a jobb oldalon. Az Atya jobbján is, mondtam már nektek, ugye ott ül a Jézus Krisztus? És mi hol ülünk? Ugyanott, ő benne, a hatalom és a megtiszteltetés helyén. És azért képzeld el, hogy ez micsoda hatalmas dolog, hogy a Teremtő Isten, amikor téged leültetett, akkor nem úgy volt, hogy Jézus Krisztust leültette az ő jobbjára, bennünket pedig a terem végén egy kis sámlira, hanem bennünket a fiúban a megtiszteltetés és a hatalom helyére ültetett le. Pedig semmi tiszteletre méltó nem volt bennünk. De Isten ilyen mérhetetlen szeretettel szeret bennünket, hogy Krisztusban oda emelt a hatalom és a megtiszteltetés helyére. Anélkül, hogy megérdemeltük volna. Amen. De amiért ide lapoztunk, ugye azt mondja, hogy a fiú az Istennek a dicsőségét tükrözi vissza. Amen. Hogyha megnézzük a Csia fordítást, azt mondja, hogy a fiú a dicsőség kisugárzása az Istenben, az ő lényének kimetszett képe. Hatalmas szavával ő hordozza a mindenséget is, ő szerezte meg a vétkek bocsánatát, és azután leült a magasságban az isteni felség jobbja felől. A vida pedig azt mondja, hogy az ő dicsőségének visszasugárzása és lényének képmása. Amen. Visszasugárzása, visszatükröződése. Tehát Isten dicsőségének Jézus Krisztusban tükröződött Istennek a dicsősége. Amen. Mi fog tükröződni? Ha odaállsz egy tükör elé, és te vagy a tükör előtt, akkor mi fog tükröződni? A te képed. Amen. Hogyha Istennel időzünk, és mindig őrá szegezzük a tekintetünket, akkor mi fog rajtunk tükröződni? Isten fog rajtunk tükröződni. Amen. De próbálom ezt mindjárt egy kicsit egyszerűbben mondani. Ugye egy gyerek hasonlít a vonásaiban a szüleire, igaz? Azt mondod, hogy csupa apja, kiköpött anyja. Amen. Mondják ezeket a kifejezéseket. Külsőre, igaz? Úgy néz ki. De nem biztos, hogy külsőre néz ki úgy. Lehet, hogy a természetében. Lehet, hogy a viselkedésében, lehet, hogy a vonásaiban. Például biztos, hogy hallottatok már ilyet, amikor, mit tudom én, hisztis egy kisgyerek, és hisztis vagy, mint anyád, tisztára olyan vagy. Vagy, hogyha nagyon okoskodó egy kisgyerek, akkor azt mondják neki, hogy okos vagy mindig, mint apád. Tisztára ráütöttél, tiszta apád vagy. Tehát nem föltétlen kívülről van ez, igaz? Hanem a tulajdonságai, a jellemvonásai hasonlóak. Kiköpött apád vagy. Mi van, hogyha egy olyan tulajdonsággal rukol elő a gyerek, ami nem jellemző egyik szülőre, és akkor mit szoktak mondani? Kire ütött ez a gyerek? Hát nem hasonlít, nehogy a postásra gondoljatok, ez nem az a történet. Nem. Amikor egyikükre se jellemző, akkor azt mondják, hogy kire ütött ez a gyerek? Nem hasonlít egyikünkre se. Tehát ez, hogy valakinek a hasonlatosságát hordozzuk, ez lehet egy külső tükröződés. De ez a belső, tehát amilyenek a jellemvonásaink, amilyen a gondolkodásunk, amilyen a hozzáállásunk, a viselkedésünk, ez ugyanúgy tükrözhet valakit? Ez pontosan ugyanúgy tükrözhet valakit. Ezek ugyanúgy tükrözik Istent, és ugyanúgy tükrözik Isten dicsőségét, vagy pedig nem Isten tükrözik, és nem Istennek a dicsőségét. Isten mire hívott el bennünket? Hogy mi tükrözzük az ő dicsőségét. Hogy hordozzuk ezt a dicsőségét, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. És én azért mondtam nagyon sokszor, ez nem külsőleg a jellemed, és lehet így érteni fogod, hogy kire ütött ez a gyerek. Igaz? Azt mondjuk, hogy kire ütött ez a gyerek. És akkor aki ismeri a szülőt, az azt mondja, hogy hát ez bizony tiszta apja. Igaz? Vagy azt mondja, hogy ez éppenséggel tiszta anyja. Jézus Krisztus kire ütött? Ő mindenkor úgy szólt, mint az Atya. Mindenkor úgy cselekedett, mint az Atya. Mindenkor azokat cselekedte, ami az Atyának kedves. Ha megkérdezzük, hogy kire ütött ez a gyerek, mit mondhatunk? Aki engem látott, látta az Atyát. Amen. Ő ráütött. Az ő jellemvonásait hordozta, az ő tulajdonságát. Irgalmas volt, mint az Atya Isten. Szeretettel volt teljes, mint az Atya Isten. Hogyan tudjuk mi ugyanígy hordozni az isteni tulajdonságokat? Ha ugyanúgy viselkedünk, ha engedjük, hogy ez a bennünk levő isteni élet uralkodjon, és rajtunk keresztül kiáradjon, akkor hordozzuk Istennek a dicsőségét. Amen. Ez eddig érthető. Kire ütöttünk? Ez eddig nagyon-nagyon érthető. Ha mondjuk nem járunk szeretetben, akkor igazán kire ütöttünk, olyankor kiábrázolódik ki bennünk, nem Isten. Amikor kapunk egy jó kis dürohamot, ilyen leszaggatom a falról még a tapétát is, olyankor Isten ábrázolódik ki bennünk? Nem. Nem. Amikor nem az ige szerint gondolkodunk és élünk, olyankor a Krisztus ábrázolódik ki bennünk? Nem. Viszont amikor úgy cselekszünk, amikor alávetjük magunkat az igének, olyankor a Krisztus kiábrázolódik bennünk? Amen. Dicsőség Istennek. Jézus Krisztus az Atyának a visszatükröződése. És azért mondtam, ezt ne csak külsőképpen értsd, így meg fogod érteni. A jelleme, a tulajdonságai, a gondolkodása, a szavai. Ez mind-mind tükröz valakit. És ez ugyanígy van velünk is. Amen. Mit mond a János 8:29? Azt mondja, és aki küldött engem, én velem van, nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Amen. Tehát Jézus Krisztus az Atyával szoros kapcsolatban volt, közösségben, nem volt egyedül. És azt mondja, hogy én mindenkor azokat cselekszem, ami neki kedves. Amen. És mit mond a János 5:19? Azt mondja, felel azért Jézus, és mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Amen. Miről szólt ez a két ige? Hogy Jézus Krisztus az atya visszatükröződése. Arról szól mind a két ige, Jézus azt mondja, hogy azokat mondom, azokat cselekszem, és mindig azt teszem, ami az atyának kedves. Úgy gondolkodom, úgy szólok. Amen. Van, ahol ugye azt mondja, hogy úgy ítélek, ahogy az atya. Tehát egy teljes visszatükröződés, és nem csak kívülről, belülről. A benne élő Atya Isten. Amen. Menjünk csak át tovább a János evangéliumába, a 14:7-re is. Ez az egyszerű fordításból fogom olvasni azt is. Azt mondja, ha megismertétek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta neki Filip, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Amen. Hogyan mutatta meg Jézus az Atyát? Azt mondta neki a Filip, hogy mutasd meg, Uram, az Atyát. És Jézus azt kérdezte, hogy mutassa meg neked az Atyát. Hát ha engem láttál, akkor az Atyát láttad. Ha engem hallottál beszélni, akkor az atyát hallottad. Mert az atya él bennem, és ő mondja ezeket, és ő cselekszi ezeket. Ha engem láttál cselekedni, akkor az atyát láttad cselekedni. Amen. Jézus megmutatta az atyát? Azt mondta, hogy nem fogom megmutatni, mert már láttad. Ha engem láttál, akkor pontosan tudod, hogy milyen az atya. Pontosan tudod, hogy miről mit gondol, és pontosan tudod, hogy ő hogyan cselekszik. Megmutattam már nektek az atyát. Nekünk meg kell mutatni a Jézus Krisztust? Azt mondja az ige, hogy kiábrázolódik bennünk a Jézus Krisztus? Amen. Azt mondja az ige, hogy őt képviseljük itt a földön? Amen. Mit mond a Galata 2:20? Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hitáltal élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Amen. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy azért láttátok az atyát, mert ő bennem él, és ő cselekszik, és ő szól. Bennünk él a Jézus Krisztus? Ha meg akarjuk mutatni, amen, a Jézus Krisztust, akkor egyetlen egy dolgunk van. Ő bennünk él, és engedni kell azt, hogy ő cselekedjen, ő szóljon, ő éljen rajtunk keresztül. Nem kell majd azt mondanod, hogy te keresztény vagy. Nem kell majd azt mondanod, hogy jé, te keresztény vagy. Persze, nem tudod, hiszen járok gyülekezetben minden héten. Nem kell majd azt mondanod, hogy ne lennék keresztény, hiszen Bibliám is van, nem is egy, négy, sőt, öt. Nem kell majd ezeket mondanunk. Mert ha bennünk él a Krisztus, és engedjük, hogy az a Krisztus szóljon és cselekedjen, akkor az ugyanolyan egyértelmű lesz, hogy látni fogják a Krisztust. Mert ez a kiábrázolódás, hogy mondtam nektek egy kicsivel előbb, ez nem a külsőnk, hanem bennünk az isteni tulajdonságok, bennünk az Istennek az élete. Ez az ő dicsőségének a visszatükröződése lesz. Ahogy látták a Pált, a Pál életét a Krisztusban, mit tettek az emberek? Dicsőítették Istent. Amen. Ha bennünk él ez a Krisztus, és nem csak úgy él bennünk, hogy élek, ahogy akarok, hát jó van, a Krisztusnak meg kénytelen ott belül elviselnie, mert hát ha már bennem van, úgyis el kell, hogy viselje. Hanem ha a bennem élő Krisztus uralkodik, akkor ugyanolyan lesz, mint a Jézus Krisztus azt mondta, ha engem láttál, az atyát láttad. Amen. Azt mondják, hogy a keresztények és a világ között nincsen semmi különbség. Nagyon sok helyen. Teljesen ugyanolyanok. Miért? Hordoznunk kell a Jézus Krisztusnak a dicsőségét. Ki kell, hogy ábrázolódjon rajtunk. És arra gondolunk sokszor talán, hogy ez valami olyan dolog lehet, hogyha most egy hétig böjtölök, meg egy hétig imádkozok, nem is egyig, inkább kettőig, biztos, ami biztos, mert végére érek már, akkor lehet, hogy így el fogok kezdeni csillogni. És az emberek már csak meg fogják látni, hogy Isten dicsősége van rajtam, és kimegyek az utcán, és mindenki ugyanolyan közömbösen fog elmenni mellettem. És el leszek képed, vagy nem látják ezek az emberek? Két hete imádkozok és böjtölök. Nem ez az Istennek a dicsősége. Az Istennek a dicsősége az, amikor megnyitjuk a szánkat, és megszólalunk. Amen. Amikor megnyitjuk a szánkat. Amikor mondjuk pletykákat hordozunk, az nem Istennek a dicsősége. Igaz? Az nem Istennek a dicsősége. Amikor viszálykodunk, az nem Istennek a dicsősége. Lehet, hogy előtte imádkoztunk 3 hetet, meg böjtöltünk is. Mégse fog ránk ülni Istennek a dicsősége. Istennek a dicsősége az az egyszerűség, amikor a bennünk élő Krisztus az ő szeretetével egyszerűen kitükröződik, kiábrázolódik. Kinéz a szemünkön. És megszólal a szánkon keresztül. Amen. Mondják azt, hogy karizmatikus keresztények. Hú, az meg ilyen lehet. Bizony olyan, hogy a bennünk élő Krisztusnak engedünk. Amikor vitatkozunk, az nem a Krisztus, hiszen ő azt mondja, hogy kerüljük a vitákat, kerüljük a viszálykodást, kerüljük a háborúságot, kerüljük a haragot, ne menjen le a nap a mi haragunkon. Legyünk olyanok, mint ő, legyünk irgalmasak, legyünk megbocsájtóak. Engedjünk el minden ilyesmit. Ne hordjunk ilyen terheket, mert ezek nem őt dicsőítik. Nem ő rajzolódik ilyenkor rajtunk keresztül. Ezek a testnek a cselekedetei, az ördögnek a cselekedetei. Nekünk a szellem gyümölcseiben kell növekedni. És ahogy ezekben járunk, ez a dicsőség, ez érthető lesz, ez látható lesz. Lehet, hogy aki megáll veled szemben, nem azt fogja rögtön mondani, hogy figyelj, Nem Isten dicsőségét látom rajtad? Nem biztos, hogy ezt így fogja megfogalmazni. De lehet, hogy azt fogja mondani, hogy olyan jó veled beszélgetni. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy olyan jó a közeledben. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nagyon sietsz, maradj még egy kicsit, beszélgessünk. Amen. Ez nagyon-nagyon egyszerű. Nagyon-nagyon egyszerű. Mit mond a Máté 5.14? Valami baj van velünk? Nincs. Nem ezért van erről szó. Egyetlen egy dologért van erről szó. A növekedés az ugye egy folyamatos dolog. Az minden nap történik. És Isten sarkal bennünket, hogy felnövekedjünk, és ezek a tulajdonságok, tehát érettek kiváljunk. És ez olyan természetes legyen, és tudjuk jól, hogy ilyenkor valaki kirajzolódik, és ilyenkor mutatunk igazán ő rá. Amen. Azt mondja a Máté 5.14, ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegyteteire épített város sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécstartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok, az emberek hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. Amen. Mit mond? Hogy lássák az emberek azt, hogy mit teszünk. Milyen jó dolgokat teszünk, és dicsérjék ezért a mi mennyei atyánkat. Amen. Hogy amikor Jézus Krisztus cselekedett, volt, hogy betegeket meggyógyított, volt, hogy az evangéliumot, az igét hirdette, volt, hogy a szegényeket ellátta, az éhezőket megetette, és nem egy helyen azt olvasod, hogy ilyenkor az emberek mit csináltak, hanem azt mondták, hogy éljen Jézus, hurrá, holnap is jövünk, és holnap is kérünk halat és kenyeret. Azt olvasod az igében, hogy az emberek dicsőítették Istent. Amen. Azt olvasod az igében, hogy Isten dicsőítették. Jézus cselekedte az Atya cselekedeteit. Jézus szerette az embereket. Az emberek pedig elkezdték Istent dicsőíteni. Amen. Ugye nem is olyan nehéz dolog ez, mint ahogy gondolnánk, hogy milyen lehet Isten dicsőségében járni. Milyen lehet Isten dicsőségét hordozni. Milyen lehet őt felemelni. Milyen lehet az, hogy ő tükröződjön ki, és ő váljon láthatóvá. Nagyon egyszerű. Ugye azt is mondja az ige, hogy jó cselekedetekre hívott el bennünket az Atya. Erre teremtettünk. Amikor ezeket cselekedjük, akkor Istent fogják dicsőíteni. Amen. Jó, tudom, igazad van, nem mindenki. Van, aki nem hisz. De volt már nagyon sok ember, aki ezeken keresztül látta meg azt, hogy Isten mégiscsak van. Isten mégiscsak létezik. És ezeken keresztül fordult a szíve Isten felé. Amen. A Csia azt mondja, csak a 16-ost fogom olvasni, a ti világosságtok is úgy ragyogjon fel az emberek előtt, hogy mikor nemes tetteiteket látják, mennyekben lakó atyátokat dicsőítsék. Amen. Ott jelenik meg a dicsőség. Nem azt kell nekünk keresni, és azért böjtölni, és azért esetleg mennyit imádkozni, hogy Isten dicsősége rajtunk legyen. Isten dicsősége olyan egyszerű módon lesz rajtunk, és Istent fogják dicsérni, hogy egyszerűen cselekedjük azokat a jó cselekedeteket, amiket Isten a szívünkre hoz. Amen. A vida pedig azt mondja, úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, hogy lássák a ti kitűnő eszményi szép tetteiteket, és dicsőítsék égi atyátokat. Amen. Dicsőség Istennek. Mindegyik fordítás, mindegyik más szavakat használ, de egy nagyon egyszerű dologról beszél. Azt, hogy Isten tudjuk dicsőíteni, és az a világosság, a bennünk élő Krisztus kiragyogjon, ahogy a Krisztusból kiragyogott az Atya. Az olyan egyszerű módon történik, ahogy téged látnak, ahogy téged hallanak. És ezen keresztül ki fog ő rajzolódni? Amen. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, nagyon sok emberről még azt sem lehet tudni, hogy keresztény. Igaz? Jézus Krisztus is beszél arról, hogy aki szégyel engem az atya előtt. Aztán van, akiről lehet tudni, hogy keresztény, de nem biztos, hogy kiábrázolódik a Krisztus. Onnan lehet tudni, hogy tudod, hogy jár gyülekezetbe. Aztán van, aki nem föltétlen mondja azt, hogy keresztény vagyok, de látod az életéből, hogy keresztény cselekedetei vannak. Látod az életéből, hogy Krisztusnak a követője. Látod rajta Istennek ezt a dicsőségét, anélkül, hogy azt mondaná, hogy ő kicsoda. Amen. És ezek mind-mind különböző dolgok. És mégis nagyon nagy különbség van közöttük. És mi melyiket szeretnénk? Azt szeretnénk, igaz, hogy nem kell kiírni a homlokunkra, hogy én a Krisztusé vagyok, hanem az, ahogyan szólunk, és teszünk, és gondolkodunk, és amikor rád néznek, és valaki elgondolkodik azon, hogy kire ütött ez, kire hasonlít, akkor az olyan egyértelmű legyen, mint amikor Jézus Krisztus azt mondta, ha engem láttál, láttad az atyát. Amen. Amikor valaki rád néz, és így rajtad elgondolkodik, akkor mondja, akkor az legyen az ő gondolata, hogy na, hát, mindig is furcsák voltak nekem ezek a vallások, de valahogy ez nem is vallás. Te tényleg olyan más, milyen vagy. Amen. Jézus Krisztusról is ezt mondták, nagyon jól ismerték a farizeusokat és a tanítókat. Hiszen ott voltak közöttük. És akkor jött a Jézus Krisztus, és azt mondták, hogy ő másként tanít. Ő más. Ő hatalommal szól. Ő teljesen más, mint akiket eddig láttunk. Mint akiket eddig hallottunk. Amen. Pedig azok szerettek a piacokon odaállni a főhelyekre, és ott nagy hajbókolás és imádkozás, és mindenki legyen velük tisztában, hogy ők milyen szent emberek. Amen. Jézus Krisztus eszélyt fogta magát, és bement a bűnösökhöz. Leült velük, és a szent emberek azt csinálták, hogy fúj, bement a bűnösökhöz. És mégis rajta kitükröződött az Atyaisten. Amen. Ez ennyire egyszerű. Az egyik kereste a dicsőséget. Jézus mondja is, hogy keresitek a dicsőséget. De nem keresitek azt a dicsőséget, amit az atyától kaphattok. Amen. Keresitek az emberek előtt a dicsőséget. Felmagasztaljátok magatokat. Fennhangon imádkoztok. Lássa mindenki, hogy ti vagytok a keresztények. Jézus nem tette ugyanezt. Sőt, semmi ilyet nem tett. És mégis rajta kiábrázolódott a Krisztus. Melyik a jobb? Az, amikor a Krisztus kiábrázolódik bennünk. Amen. Az, amikor nem kell kiírni a homlokodra, hogy te gyülekezetbe jársz. Mert az életed azt mutatja, hogy te a Krisztusé vagy. Amikor nem azt kérdezik meg, hogy te melyik valláshoz tartozol, hanem azt mondják, hogy te ugye hívő vagy. Amen. És ezek nagyon nagy különbségek. Én most nem akarom egyik vallást se bántani, félreértés ne essen. Pusztán arról van szó, hogy Jézus Krisztus kell, hogy kövessük. És az ige itt azt mondja, hogy rajta keresztül az atya kiábrázolódott, és az ő szavai, a cselekedetei mind-mind az atyára mutattak, és az atyának a dicsősége láthatóvá vált. Amen. A mindennapjaiban a Krisztusnak, és nem akkor, amikor fölment a hegyre, és ott az igazi, amit mondtam, hogy akár ez lehet fény is. De nem ez volt a gyakori. Ő is egy hétköznapi életet élt itt a földön. Emberré lett, olyan volt, mint mi. Amen. Faragta a fát, Ácsnak a fia volt. Amen. Hát azt a széket éppen nem amin ültök, azt biztos, hogy nem a Jézus Krisztus készítette, de bizony dolgozott az József fel együtt a műhelybe. Úgy, ahogy te dolgozol és végzed a te munkádat. Amen. Aztán ment, amikor eljött az idő, és hirdette az igét. Először sokan azért nem hittek, hogy ismerjük az apját, meg az anyját, meg a testvéreit. Hát a Máriának és a Józsefnek a fia, az Ácsnak nem ismeritek? Egy hétköznapi emberről beszélünk ilyenkor. Jézus Krisztusról, aki mellesleg Istennek, a mindenhatónak a fia. Amen. Egy hétköznapi ember. Te egy hétköznapi ember vagy? Amen. Kicsit el vagytok merengve. Már ott vagytok, hogy Jézus Krisztus kiábrázolódik, tökéletes, amen. Egy hétköznapi ember vagy, mint Jézus Krisztus volt. És ezek a hétköznapi emberek tudják hordozni Istennek a dicsőségét. Amen. És én azt hiszem, hogy ahogy olvastuk az első két igét, az engem nagyon megragadott a héten is, és valahogy ezek forogtak bennem végig, ugye, hogy elolvasom nektek újra, mert mindazok, akik hozzám tartoznak, tehát őhozzá tartozunk, a tiéd is, mindazok, akik hozzá tartoznak, az enyémek, és általuk mutatkozik meg dicsőségem mindenki számára. Te általad mutatkozik meg Isten dicsősége mindenki számára. Te általad, aki egy hétköznapi ember vagy. Aki lehet, hogy ma szombat van és most éppen pihensz, de lehet, hogy tegnap dolgoztál, lehet, hogy hétfőn dolgozni fogsz, lehet, hogy van közöttetek olyan is, aki holnap is dolgozni fogsz. Valamit fogsz végezni. Egy hétköznapi ember vagy. És Jézus azt mondja, hogy rajtatok keresztül mutatom meg a dicsőségemet. Felemelő? Amen. Néhányan mosolyogtok, néhányan morfondíroztok. Néhányan meg lehet egy óra múlva azt fogjátok mondani, hogy ó, megvan. Rajtam keresztül kell, hogy meglássa a világ. Az Atya elhívta, kiválasztotta, elhívta, megigazította, és meg is dicsőítette őket. Miért? Pontosan ezért. Elküldte Jézust, és rajta keresztül az Atya kiábrázolódott, és dicsőséget vett. Jézus felment a mennybe. De Jézus azt mondja, hogy rajtunk keresztül kell, hogy mindenki meglássa az ő dicsőségét. Amen. Ez a munka nincsen befejezve, Jézus Krisztus elkezdte. Fölment a mennybe, és azt mondta, hogy állj a helyemre. És rajtatok keresztül fog ez tovább menni. Rajtatok keresztül fog most már a dicsőség meglátszódni. Rajtatok keresztül kell, hogy kiábrázolódjak. Rajtatok keresztül fogok szólni, rajtatok keresztül fogok szeretni, rajtatok keresztül fogom az embereket meggyógyítani, rajtatok keresztül fogom az örömhírt hirdetni. Rajtatok keresztül veszek dicsőséget is. Amen. Nem csak azért vagyunk itt, hogy ó, Isten ide tett bennünket a földre, egyszer Jézus jön, aztán majd megyünk. Addig meg hétközben teszünk, veszünk, hétvégén eljövünk a gyülekezetbe, és akkor biztos majd, amikor végére érünk ennek az útnak, akkor Jézus Krisztus azt fogja mondani, hogy jó van, hűséges szolgám, eljártál a gyülekezetbe, meg vagyok veled nagyon-nagyon elégedve. Jézus Krisztus meg van velünk elégedve mindenképpen, mert szeret bennünket. De hogyha sokkal többet is megtehetünk, és az ige ad nekünk egy képet arról, hogy az ő terve mi is a mi számunkra. És hogyha erre felnyílik a szívünk és a szemünk, akkor azt mondjuk, hogy ez csodálatos. Amen. És fel is kell, hogy nyíljon a szemünk erre. Szívünk, szemünk. Amen. Ézsaiás 60, 60. fejezet 1-es igéje. Kelj fel és tündökölj! Kelj fel és tündökölj! Mozduljatok csak meg! Kelj fel és tündökölj! Ácsi, ácsi, álljatok fel! Aki nem lusta, álljon fel! Elalszotok nekem itt, az lesz a vége. Kelj fel és tündökölj. Lehet, hogy így jobban fogjátok hallani. Amen. Tehát kelj fel és tündökölj, hiszen elérkezett világosságod, és az örökkévaló dicsősége rád ragyogott. Nézd bár a földet, sötétség borítja, és a népeket sűrű homály, népeken sűrű homály terpeszkedik, de rajtad felragyog az örökkévaló világossága, és dicsősége benned nyilvánvaló lesz. Világosságot hoz, nemzetek gyűlnek, királyaik eljönnek, e hajnal fényéhez. Elmondjuk együtt, jó? Ha már felállítottalak benneteket, el is fogjuk mondani. Felkeltem és tündöklök. Hiszen elérkezett világosságom, és az örökkévaló dicsősége rám ragyogott. A földet sötétség borítja, a népeken sűrű homály terpeszkedik, de rajtam felragyog az örökkévaló világossága, és dicsősége bennem nyilvánvaló lesz. Világosságomhoz nemzetek gyűlnek, királyaik eljönnek e hajnal fényéhez. Amen. Csücs! Gondoltam, fel kell, hogy ébresztelek benneteket. Azt mondja, hogy ugye ez a fény, ez ahogy felragyog. Ez a világosság, ez látható, és ehhez jönnek a népek. Most ne föltétlen arra gondolj, ugye itt azt mondja, hogy a királyok meg a népek, hogy esetleg egyenesen az angolok és az angol királynő fog hozzád jönni, de emberek fognak hozzád jönni. Emberek fognak hozzád jönni, amikor Jézus Krisztus megjelent, ő a világosság volt. Ő az élet és a világosság. És azt mondta, hogy a sötétségben, akik ültek, azoknak világosság támadt. Amen. Azt mondja, hogy a földet sötétség borítja. Te rajtad ott van Istennek a világossága. Rajtad keresztül támad világosság a sötétségben levőknek. Amen. Amen. Ezért kell, hogy mások legyünk. Ne pusztán vallásos emberek, ne pusztán gyülekezetben járó emberek, hanem Isten dicsősége felragyogjon rajtunk, nyilvánvaló legyen, láthatóvá legyen, hogy legyen mihez jönni. Amikor egy hajó viharban van, éjszaka, felhők eltakarják a csillagokat. Van egy világító torony, talán el is látnának odáig, ott meg nem világít a fény. Ez gáz? Ez gáz. De ha ott van fény, ez segít a hajónak? Amen. Ez segít a hajónak. Ha mi így világítunk, és Isten dicsősége világít rajtunk, ez segít azoknak, akik a sötétségben ülnek? Amen. Ezért kell eljutnunk arra, hogy Isten arra hívott el bennünket, megigazított, meg is dicsőített. Jézus azt mondta, hogy rajtuk keresztül mindenki számára nyilvánvalóvá teszem a dicsőségemet. Amen. Mit mond a Róma 9.23? De meg akarta mutatni dicsőségének gazdagságát is azokon az edényeken, akik elfogadták Isten kegyelmét, és akiket arra készített, hogy részesüljenek a dicsőségéből. Amen. Ilyenek vagyunk mi is, akiket erre hívott el. Mire hívott el? Hogy részesüljünk az ő dicsőségéből. Hogy hordozzuk ezt a dicsőséget. Hogy láthatóvá és nyilvánvalóvá tegyük. Hogy meglátszódjon bennünk a Krisztus. Hogy megismerjék azt, hogy Isten jó. Hogy megismerjék azt, hogy Isten maga a szeretet. Rajtad keresztül és rajtam keresztül. Rajtunk legyen ez és bennünk legyen ez nyilvánvaló. Kire ütött ez a gyerek? Kire ütöttél? Jézus Krisztusra. Amen. Kire, ha kell, hogy hasonlíts? Jézus Krisztusra. Azt mondja tovább, tehát ilyenek vagyunk mi is, akiket erre hívott el, nem csak a zsidók, hanem a többi nép közül is. Ahogyan ez az írás mondja Hóseás könyvében, népemnek hívom majd azokat, akik nem voltak az enyémek, és szeretni fogom azt a népet, amelyet eddig nem szerettem. Amen. Ez az isteni cél. Az atya elküldte a Jézust. És aztán ő visszament, miután elvégezte a megváltásunkat. Miután bűnné lett, helyettünk, helyünkre állt, elvitte a bűneinket, betegségeinket, fájdalmainkat, és annak a büntetését is. Amen. És utána felment az atya jobbjára. Igaz, elküldte az ő Szent Szellemét, aki itt van a földön. De a Szent Szellem hol van? Bennünk. Amen. Mi vagyunk most itt a földön? A gyülekezet, a Krisztus teste. Mi vagyunk most itt azok, akiknek úgy kell világítani? Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ha nekem nem hisztek, akkor higgyetek a cselekedeteimnek, mert azokból tudjátok, hogy az Atya küldött engem. Amen. Jézus se arról győzködte az embereket, hogy de higgyétek el, hogy az atyától jöttem ki. Higgyétek csak el, begy szó, komolyan mondom, útörő begy szó, az atyától jöttem. Nem győzködte őket. Azt mondta, hogy higgyetek a cselekedeteknek. Ha nekem nem, akkor nézzétek meg a cselekedeteimet. Nézzétek meg, amiket teszek, nézzétek meg, amiket szólok. Amen. És ez meg fogja mutatni, hogy honnan való vagyok, és kire ütöttem, és kire hasonlítok, és kit képviselek, és kit hordozok a szívemben. Ez bizonyság lesz arról. Amen. És azt mondja, hogy mi hordozzuk az ő dicsőségét. Így tervezte, hogy olyan edények legyünk, akik részesülnek ebből a dicsőségből. Amen. Mit kezdünk ezzel? Hogy ezt a dicsőséget azért adta az Atya, és jó néhány igét megnéztünk erről. Ez a dicsőség azért van itt, azért adta nekünk, hogy rajtunk keresztül mindenki meglássa őt. Amen. Mit kezdünk ezzel? Éljük meg. Tudom, én is nagyon sokszor elolvastam már a milliószor, és nem csak én hiszem, hogy ti is nagyon sokan, a Róma 8.29-et. Mindig is nagyon szerettem ezt az igét, hogy ő külön választott, hogy megigazított, hogy hasonlóak legyünk az ő fiához is. És akit megigazított, azt meg is dicsőítette. Ez mindig is egy nagyon szép ige volt a számomra. És én hiszem, hogy még nagyon sokótoknak a számára. De ezzel célja van az Atyának. Nem csak annyi, hogy ez egy olyan szép ige, és beszíneztem a Bibliámba pirossal. Nem csak azért, hogy oda tegyek is egy könyvjelzőt, hogy ezt gyakran elolvassam, mert ez annyira szép, hanem ezzel célja volt az Atyának, és Jézus Krisztus egyértelműen így fogalmazta, hogy általuk rajtunk keresztül megmutatkozzon ez a dicsőség mindenki számára. Az ő dicsősége. Hogy ő él, hogy ő megváltott, hogy ő szeret, hogy ő irgalmas, és ő kegyelmes. Amen. Mit kell ehhez tennünk? Felnövekedni ezekben az isteni tulajdonságokban, a szeretetben, a bölcsességben. És sorolta a igazságosság, a szellemnek a gyümölcseit, hogyha megnézzük a Galata 5.22-ben. És akkor láthatóvá lesz, hogy kit képviselünk? Ki az, aki él bennünk? A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Fordult elő velünk, hogy nem vagyunk szeretetben? Igen. Olyankor kiábrázolódik ki. Nem a Jézus Krisztus. Így van. Fordult elő velünk, hogy nem vagyunk örömben? Amikor így nézünk ki. Olyankor kiábrázolódik ki bennünk. Nem a Jézus Krisztus. És sorolhatnánk az összes többit. Fel kell nőni és eljutni erre az életkorra. És megérteni azt, hogy Istennek nagyon fontos az ő terve, és nagyon komoly az ő terve a mi számunkra. A gyülekezet számára. Amen. Olvassuk sokszor, hogy a második háznak a dicsősége sokkal nagyobb lesz, mint az elsőjé. Olvassuk azt, hogy népek fognak áradni a Jézus Krisztushoz. Amikor meg egyelőre kimegyünk evangélizálni, akkor azt látjuk, hogy a népek egyelőre még azt mondják, hogy hagyj engem békén Istennel. Azt hiszem, hogy nem ismerték meg még Istent, és hogyan kellene, hogy megismerjék őket, megismerjék Istent. Rajtunk keresztül. És ezek szerint még nem ismerték meg. Amen. Nagyon sok gyönyörű ige van, ami az utolsó időkről szól. De ahhoz nekünk is olyan állapotba kell lennünk, amit az ige mond rólunk. Hogy meg tudja a Jézus rajtunk keresztül érinteni a szíveket. És az nem az az üzenet, amelyik azt mondja, hogy ha nem jársz gyülekezetbe, akkor a bokorra kerülsz. Hanem ez a szeretetnek az üzenete. Amen. Látszódik már a dicsőség? Sokat álltam a napon? Fénylik már valami? Nem? Nem is itt fogjuk keresni, ez tréfa volt. Bele kell húznunk. És növekedni kell, és igyekezni azon, hogy amikor szólunk, az az Atya szavai legyenek, amikor cselekszünk, azok az Atya cselekedetei legyenek. És tényleg, amikor dühöngünk, akkor mi van? A Jézus Krisztus cselekszik bennünk? Nem. Amikor vitatkozunk, nekem van igazam, nem neked. Mindig az van, amit te akarsz. Jézus Krisztus ábrázolódik ki bennünk. Kire hasonlítunk ilyenkor? Nem a Jézus Krisztusra. Fel kell növekednünk. Nem azért, mert én ezekről az igékről szóltam ma. Egyáltalán nem ezért. Azért, mert a Jézus Krisztusnak terve van veled. Amen. Azért, mert a Jézus Krisztusnak terve van veled. Azért egy grammot se legyen igyekezett egyikünkbe se, mert én ezeket az igéket felolvastam. Nem embernek kell megfelelned. Azt mondták a tanítványok is, hogy nem embernek kell tetszenünk, hanem Istennek. De ha az Istennek kedvébe akarunk járni, akkor alá kell vetni magunkat az igének. Amen. És én hiszem azt, hogy kedvébe akarunk járni. Jézus tett értünk annyit, hogy mi pedig keressük azt, hogy mi az, ami ő neki kedves, és ami neki örömöt okoz. Tett értünk annyit, hogy néha elcsendesedjünk, és azt mondjuk, hogy Uram, te mit szeretnél, és a te számodra mi kedves, és változtass engem. Amen. Ez a minimum, amit megtehetünk. Más mit adhatnánk Jézus Krisztusnak? Veszünk egy táblacsokit, hazamegyünk, és egy hosszadalmas imával és háladással azt mondjuk, köszönjük, drága Jézus, amit tettél. Ezt a csokoládét hoztam neked. Nem, nem. A minimum az, hogy keressük az ő arcát. Mutass még valakit, aki ilyet tett, érted? Kell, hogy érdekeljen bennünket, hogy mi az, ami viszont az ő szívének kedves. Mi az, amit mi megtehetünk neki. Kell, hogy érdekeljen bennünket. Amen. Ez a minimum. Ha ennyi nincs ott a szívünkbe, hogy mi az, ami neked kedves, és neked fontos, Uram, akkor az nagyon nagy probléma. Amen. Az ige is azt mondja, hogy keressük, hogy mi az, ami kedves az Úrnak. Hát keressük. Bár ő tudatja velünk. Azt mondja, hogy hordozza dicsőségemet. Változz. Semmit nem kell egyedül megtennünk. Nekem is ugyanúgy kell változni. Félre ne értsd. Sőt, lehet, hogy nekem még többet. Ha ez megnyugtat, nekem még többet. Ez is ő vele fog menni. De egyáltalán oda tesszük-e magunkat erre, hogy Uram, onnan indultam, idáig jutottam, de nem akarok itt megállni. Menjünk tovább. Most mi következik? Változtass engem. Azt az utat akarom befutni, amit te elterveztél nekem. És ahol kell változnom, ott változzak. Amen. Szóval keressük őt. És fussuk meg a futásunkat. Amen. Dicsőség Istennek.